Vendégem a stúdióban Gyuris Marianna, negyedéves olasz és kommunikációs szakos egyetemi hallgató. Témánk pedig Szíria, ugyanis nem régen tudtam meg róla, teljesen véletlenül, hogy te 2 évig éltél ott.
Igen.
Gondolom, hogy annak idején nem sok beleszólásod volt abba, hogy akarsz-e ott élni, vagy nem.
Ez így igaz. Hát egyszer csak apukám hazajött, és közölte, hogy elköltözünk Szíriába. Tulajdonképpen így történt. Hát a munkája miatt mentünk ki.
Mivel foglalkozik édesapád?
Ő akkoriban egy nagyobb olajjal foglalkozó cégnél dolgozott, most már nem, és hát kimentek gyakorlatilag olajat, illetve földgázt keresni. És emiatt mentünk ki, akkoriban alakult egy cég, vagyis egy pár évvel azelőtt talán, és kellettek oda irodavezetők, és apukám volt az egyik vezető.
Az nem ismerült fel, hogy esetleg csak ő megy ki, és ti itthon maradtok?
Abszolút nem. Szerintem ez meg se fordult a fejébe, mert apukám ennél a cégnél többször is olyan munkákat kapott, ami miatt utaznia kellett, és volt olyan például, hogy egy fél évet Ausztráliában élt, és az is nagyon nehéz volt neki nélkülünk, és egyébként is szerintem ő úgy gondolta, hogy ez egy jó lehetőség a gyerekeknek is, hogy világot látnak, nyelvet tanulnak. Szeretett volna minket kiszakítani innen egy kicsit.
És ti hogy fogadtátok, gyerekek?
Hát szerintem nem igazán fogtuk fel, hogy ez mi lesz, mi történik. Hát mondtuk, hogy jó, hát akkor megyünk, kérdeztük, hogy mégis ez az ország, ez mi, hol van, fogalmunk se volt róla, hát én akkor 13 éves voltam, és mondta, hogy hát itt teljesen olyan, mint Európában, a nők szoknyába járnak, nagyon jó lesz, minden állandóan meleg van, nagyon jól fogjuk magunkat ott érezni. Hát igen, majdnem így is alakult végül is. Tényleg szoknyába járnak a nők a csador alatt valószínűleg. Úgyhogy meg én akkoriban aktívan sportoltam, és nem annyira volt kedvem elszakadni a barátaimtól, meg a sporttól sem. De hát így alakult végül is, úgyhogy...
Édesanyád szívesen ment?
Hát azt nem tudom, hogy szívesen indult-e neki, de annyira nem szívesen volt kint szerintem. Tehát hozzászokott ez a helyzethez, meg ő nem egy ilyen eljárogatós típus, tehát inkább otthon szokott lenni. Akkoriban is háztartásbeli volt, és hát tulajdonképpen nem igazán járt el ott sem otthonról, de szerintem elviselte, bár nem hiszem, hogy már 5 évet kibírt volna ott, tehát ez a 2 év az elég volt neki is.
Hányan vagytok testvérek?
3-an, 2 testvérem van, egy húgom és egy öcsém.
Ők hány évesek?
A húgom most 16, tehát akkoriban kezdte el az első osztályt, az öcsém pedig most 19 éves, akkor volt azt hiszem 4. osztályos, ha jól emlékszem.
Ők is beleegyeztek, tehát nem volt ellenállás?
Persze, nem volt ellenállás. Mondjuk, amikor kimentünk, akkor az öcsémnek nagyon rossz volt. Tehát ő egyébként is egy ilyen, hát hogy is mondjam, az iskolát nem annyira kedvelő típus. Úgyhogy ő nem annyira szeretett így oda járogatni. Az első év az nagyon nehéz volt neki. A húgom meg, hát akkor még nagyon kicsi volt, tehát ő könnyen beilleszkedett. Neki nem igazán tűnt fel az a változás.
És milyen nyelven tanultatok az iskolában?
Amerikai iskolába jártunk, úgyhogy angolul tanultunk.
Na de már volt ilyen nyelvtudásotok?
Nem, abszolút nem. Hát engem tanítottak az általános iskolában angolul, de hát nagyon rossz voltam belőle, úgyhogy ott bele kellett jönnöm hamar. Az öcsém meg a húgom, ők nem is tanultak angolul soha, hát nyilván ők kisebbek voltak.
Hogyan készültetek fel az útra? Ezek szerint akkor mégsem tudtatok olyan sok mindent az országról.
Hát nem igazán. Hát én ebből amennyire emlékszem, meg amennyit láttam belőle, oltásokra kellett mennünk, tehát kaptunk vagy 3-4 féle oltást, és... Hát különösebben nem volt olyan nagy készülődés, mert az itteni házunkat, az itteni életünket nem adtuk fel, tehát biztosak voltunk benne, vagy a szüleim úgy gondolták szerintem, hogy mindenképpen haza fogunk egyszer jönni, ezért meg is maradt a ház, tehát különösebben nem csomagoltunk össze, csak mintha úgymond elindulnánk nyaralni. És fél évente hazajöttünk, tehát karácsonykor, illetve nyáron, ezért hát olyankor mindig vittünk magunkkal ki valamit, tehát például ugye nyilván téli szalámit nem lehetett odakint kapni, de egyébként mondom olyan, mintha elindultunk volna nyaralni.
Az országból fel tudtatok készülni?
Hát nem nagyon. Szerintem nem. Nem készültünk.
De mit tudtatok róla?
Hát azt tudtuk, amit ugye apa elmondott, hogy ez egy közel-keleti ország, és arabul beszélnek az emberek, de hogy egyébként teljesen európai lesz. Ennyit tudtunk róla. És hogy ott kint fogunk élni, azt nem tudjuk, hogy meddig. Tehát úgy indultunk el, hogy nem tudjuk, hogy mennyi ideig fogunk kimaradni. Úgyhogy ennyit tudtunk róla gyakorlatilag. Meg hogy valószínűleg majd valamilyen nemzetközi iskolába kell majd járnunk, Tehát erre azért úgy próbáltunk lelkileg felkészülni. De mondta apa, hogy élnek ott kint más magyar családok is, tehát 2 vagy 3 családdal ismerkedtünk meg így odakint, és hogy hát tulajdonképpen lesz társaság.
Akkor a következő kérdésem az, hogy amikor leszálltatok a repülőgépről.
A nagy semmit láttuk gyakorlatilag, mert a repülőtér az olyan volt, mintha nem is tudom, mintha kihalt volna. Igaz, hogy azért azt hozzáteszem, hogy oda éjszakai járatok mentek, tehát az éjszaka kellős közepén érkeztünk meg, de tehát a repülőtér az tényleg kint volt a világ végén, nem láttunk semmit, csak azt, hogy éjjel van, és körülbelül 40 fok. Ott várt minket apának az egyik munkatársa, mert apa már kint volt egy hónapja akkor, hogy előkészítse a terepet, úgymond. És a munkatársa egy jordán származású fiatalember volt, aki Magyarországon tanult. Úgyhogy vele ismerkedtünk meg először, nagyon szimpatikus volt, mai napig tartjuk vele a kapcsolatot, és hát ő vitt el minket ugye az ideiglenes szállásunkra, egy hétig egy ilyen ideiglenes szálláson laktunk.
Miért?
Hát akkor még nem volt albérletünk, tehát apa is ezen az ideiglenes szálláson lakott, ezt úgy hívták, hogy tranzit lakás. Az odaérkező magyarok ott laktak mindig, egy-két hetet ott el tudtak tölteni, és utána béreltünk ki egy lakást. Tehát azt már apa elintézte, csak még nem volt benne semmi.
És ez milyen volt ez a tranzit lakás, mondjuk itt a debreceni viszonyokhoz képest?
Sokkal nagyobb volt. Tehát ott is az emberek jellemzően ilyen nem panelokban, de ahhoz hasonló bérházakban laknak, és egy-egy lakás, hát amilyenben legalábbis én jártam, hatalmas nagyok, tehát 4-5 szoba van, gondolom ez összefügg a családok méretével is, és hát, ja igen, az volt még nagyon furcsa, hogy minden ilyen márványszerű kővel volt kirakva, tehát padlótól plafonig teljesen, tehát elég olyan hidegérzést keltett, mondjuk ez így 50 fokban nem is volt annyira rossz néha, és hát elég nagy volt, nagy konyhával, tehát úgy jobban nézett ki, mint egy itteni panel, azt kell, hogy mondjam.
Milyen volt az első napotok, emlékszel még rá?
Hát felkeltem olyan dél körül, tehát teljesen meg voltam borulva, egyébként csak 2 óra eltérés van. Nagyon meleg volt, azt hiszem elmentünk város nézni talán, és akkor rádöbbentem, hogy nem Európában vagyunk, és a nők nem szoknyába járnak, ahogy apa azt előadta otthon. Tehát én nagyon meglepődtem azon, amit láttam. Én azt hiszem, hogy nem is gondoltam ilyenre korábban, hogy milyen lehet egyáltalán egy arab ország, hát mit foglalkoztam én azzal. És nagyon meleg volt, rengetegen voltak az utcán, főleg férfiak, és mindenfelé árusok voltak, ugyanúgy ott is voltak hajléktalanok, mint itthon, de nagyon-nagyon koszosak voltak az utcák, tehát legalábbis én úgy emlékszem rá, hogy nagyon koszosak voltak, és az épületek pedig jellemzően befejezetlenek. Ez azért van így egyébként, mert amíg nem fejeznek be egy házat, addig nem kell adót fizetni utána, és az összes ház így néz ki, tehát hogy lógnak ki a drótok a tetejéből, meg nincsenek bevakolva.
Benne?
Persze, laknak benne belülről, attól függően, hogy jól néznek ki, csak a külső hatás egy kicsit furcsa.
Megnéztek benneteket?
Meg.
Akkor abban az időben még ugye nem volt gyakori? Vagy már hozzá voltak szokva az idegenekhez, főként az európaiakhoz?
Szerintem nem annyira, bár éltek ott azért diplomaták, illetve voltak amerikaiak is, meg békefenntartók, tehát azért külföldiek voltak az országban, de szerintem azt, aki ilyen fehérbőrűnek tűnt, azt egyből amerikainak gondolták, vagy békefenntartónak, és eléggé megnéztek az utcán egyébként. Hát volt olyan, hogy hozzáértek a hajamhoz, vagy az úton így, tehát ahogy mentünk az utcán, éreztem, hogy így hozzám simítja a kezét valahol, és igen, hát ezt még hozzáteszem, hogy első nap én nagyon vagányan, mint európai, rövid nadrág, rövid ujjú pólóba kimerészkedtem az utcára, és utána soha többet nem tettem ilyet, mert éreztem, hogy emiatt bámulnak az emberek, tehát hogy ők tényleg fel vannak öltözve rendesen, a nők mindenképpen, illetve hát a férfiak sem öltöznek alul az utcán, és ezért nagyon megbámulják az európaiakat szerintem.
Nehéz volt ezt a korlátot, vagy ezt a szokást elfogadni?
Nekem nehéz volt, igen. Így egy fél évig haza akartam menni. Nekem ez nem tetszett, ez az egész helyzet. Meg főleg ez, hogy itthon azért mégiscsak szabadon jártam, keltem az utcán. Olyan ruhában, milyen be akartam, senki nem bámult meg, senki nem szólt hozzám, tényleg szabadon jártam, és ott meg egyedül nem is nagyon tanácsos volt kimenni az utcára. Mondom, miatt, hogy hát nem tudom, tehát ezt úgy éreztük, hogy nem kellene. Tehát én mindig úgy mentem el, hogy apukám velem volt, vagy valamilyen másik férfi társaságában. És azt mondták is, hogy nem árt azért, hogyha van egy jelenlévő férfi, mert például volt olyan, hogy elment két magyar nő vásárolni, és hát utánuk kiabáltak trágár szavakat, hogy hát örömlányok, stb. Tehát, hogy a férfi az mindig szükséges egy nő mellé.
De semmilyen atrocitás nem ért benneteket a kintlét alatt?
Nem mondanám. Erre nem emlékszem, ezt leszámítva, hogy megbámultak bennünket, vagy néha hozzánk értek, nem?
Kipróbáltad a csadort?
Egyszer fel is kellett vennem. Mert? De csak egy alkalommal, mert elmentünk egy mecsetbe, az Omájád mecsetbe, ez Damaszkuszban egy elég fontos mecset, és oda csak úgy mehetnek be nők is, de férfiak is, hogyha nem arab származásúak, hogy mindenképpen adnak rájuk egy ilyen csadort, egy ilyen nagy barna kámzsás, fel kell rakni a fejünkre, és csak így lehet bemenni.
Milyen érzés volt?
Hát elég furcsa, nem szívesen hordanám minden nap. Hát úgy az ember olyannak teljesen úgy érzi magát, hogy nem is tudom, tehát mint hogyha nem is lenne egyénisége. Szerintem úgy beleolvadtunk ott a környezetbe, hogy ott tényleg nem néztek meg minket, mert ott nem tűnt fel a különbség.
Ez volt igazából a legmegdöbbentőbb dolog Szíriában, vagy a legmeglepőbb dolog Szíriában számodra?
Inkább az volt a legmegdöbbentőbb nekem, hogy tényleg ez, hogy ennyire látszik, hogy a férfiak úgymond felsőbbrendűek, mint a nők. Tehát ez, amit mondtam, hogy mindig szükség van egy férfi társaságra. És ezt a nők is teljesen normálisnak gondolják, ők úgy igénylik is, hogy mindig legyen egy férfi mellettük. És nekem inkább ez volt a legfurcsább.
Ez a felsőbbrendűség, ez másban is megnyilvánul, vagy tapasztaltátok ezt?
Én annyiba tapasztaltam, hogy amikor elmentünk vásárolni, akkor nem találkoztunk női kiszolgálóval, illetve az éttermekben is. Tehát biztos, hogy a pincér mindig férfi volt. Én ebben láttam megnyilvánulni. Meg akármilyen munkával úgymond találkoztunk, tehát mondjuk egy sofőrrel, az is biztos, hogy férfi volt. Tehát jellemzően férfiak töltik be az állásokat, illetve rengeteg férfit látunk az utcán is. Tehát anyukám mondta is, hogy szerint a világ összes férfia itt él, mert ez nem igaz, hogy mindenütt őket látni, és akkor, ami még nagyon furcsa egyébként, hogy ők ilyen nagyon közeli viszonyban állnak egymással, tehát a férfiak kézen fogva közlekednek az utcán. Amit itthon ugye egyből gondolnánk, hogy hát biztosan akkor valamilyen más beállítottságú, de tehát ott így teljesen természetes volt, akkor így ölelgették egymást, fogdosták egymást, szóval ez is elég furcsa volt nekem. A nőkkel viszont abszolút nem. Tehát olyat nem látunk, hogy egy szerelmes pár kézen fogva menjen az utcán. Abszolút. Tehát akkor a nő vagy hátul ment, vagy máshol, vagy külön.
Milyen volt a beilleszkedés, meg egyáltalán az iskola?
Az iskolában? Hát nagyon kedvesek voltak egyébként. Én nagyon féltem tőle, hogy mi fog történni. Bár úgy voltam vele, hogy hát akármi történhet, mert nem értem azt, amit mondanak, meg én se tudok hozzászólni. És hát azért tényleg ez egy amerikai iskola volt, úgyhogy jelentősen különbözött attól, amit itthon megszoktam. Nagyon szabad elvűek voltak szerintem, megnyitottak. És az első nap úgy nézett ki, hogy már az leendő osztálytársaim ilyen papírkákkal fogadtak engem, mert az igazgató helyettes nő kinyomtatott egy pár oldalt egy angol-magyar szótárból. És akkor elkezdtek engem üldözni mindenféle kifejezésekkel, hogy házas, meg ilyeneket kérdezgettek. Úgyhogy nagyon kedvesek voltak hozzám, meg nagyon toleránsak, tehát mondjuk
kik jártak ebben az iskolában?
Hát elsősorban nem csak amerikaiak, hanem inkább nemzetközi iskolának nevezném ezt, tehát diplomaták gyerekei, vagy kereskedők gyerekei, tehát akik valamiért az országban éltek, de külföldiek. De jártak oda arabok is, a gazdagabb arabok gyerekei, mert a tandíj az tényleg elég sokba került ebben az iskolában.
Barátságok születtek?
Igen. Nagyon sok. Én nagyon jóba voltam az osztálytársaimmal, még az elején is, amikor hát körülbelül csak mutogatni tudtunk egymásnak, legalábbis én mindenképpen. És van olyan, akivel a mai napig tartom a kapcsolatot, például egy volt osztálytársam tavaly meg is látogatott itt Debrecenben.
Ő hol él?
Ő egy japán lány volt, de most Kanadában tanul.
Arabokkal?
Velük is barátkoztam, bár alapvetően, tehát úgy egészen más beállítottságúak. De mondom, ez a nagyon jó ismerősünk is. Van egyfajta, hát nem akarok rosszat mondani, de egy olyan beállítottságuk, amit nem tudunk nekünk megmagyarázni, hogy ez nem feltétlenül jó. Tehát ez a ez a háborúskodás, meg hogy az izraeliek miért nem jók, ezt nem lehet nekik elmondani, hogy más szemszögből is lehet nézni. És az arabok inkább úgy egymással összetartottak, meg ők arabul beszéltek egymással, nagyon sokszor az iskolában is ez probléma is volt, tehát a tanárok ezt nem annyira tolerálták, mivel ugye főleg amerikai tanárok voltak, és hát ez nem volt mindig jó, úgyhogy velük is barátkoztam, de ott nem szövődtek olyan...
Igen, ott nem került el egyikhez sem?
Hát annyira nem.
Mennyit láttál meg az életükből? Tehát mondjuk egy ilyen arab, egy gazdag arab diáknak milyen az élete?
Volt egy osztálytársam, aki libanoni származású volt, viszont évek óta Floridában éltek, és így ingázott Florida, illetve Libanon, meg Szíria között, és elég jól éltek. Tehát voltam náluk a lakásban is, az apukája, hát elég, szerintem valamilyen kétes foglalkozása lehetett, mert néha azt mondta, hogy rendező, néha azt mondta, hogy kereskedő. Nem tudom, hogy mivel foglalkozott valójában, de tény, hogy nagyon szép házuk volt, és hát az alapvető volt egyébként, hogy minden házhoz volt medence. Nem tudom, tényleg gyönyörűen volt berendezve, a függönyökön látszott az étkező asztal, minden.
Az a tévhit az arab országokról, hogy a hatalmas végletek országa. Tehát aki gazdag, az nagyon gazdag, aki szegény, az pedig a végtelenségig szegény. Én két arab országban voltam, csak ráadásul azok ilyen közhelyesebb turisztikai központok, és ott tényleg olyan volt, hogy mondjuk egy hatalmas palota mellett rögtön ott volt egy nyomortanya.
Igen, igen.
Ez itt is így volt?
Ez itt is így volt teljes mértékben. Tehát mondom, főleg az, hogy kívülről nem annyira látszott a különbség a házak között. Nyilván voltak azért jobb negyedek, meg városrészek, de ott is az utca végén már lehet, hogy tényleg egy nyomortanya volt, ahogy mondtad is, hogy...
Nagy a szegénység egyébként? Megmondom, hogy a gazdagból van kevés. Mit tapasztaltatok?
Hát én úgy tapasztaltam, hogy nem túl magas az életszínvonal.
Mondjuk hát, akik szegények, azok milyen szinten szegények?
Szerintem nagyon. Tehát akiket így az utcán is láttunk koldulni, ugyanúgy, hogy itthon is megcsinálják néhányan, hogy a gyerekkel koldulnak, meg láttunk olyan házbelsőket is, amikor elmentünk kirándulni, hogy ott is tényleg semmi nem volt a házban. Tehát van olyan, hogy barlangokban élnek. Tehát ilyet is láttunk.